Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márk. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy rekordokat döntött idén a Latin-Amerikából az Egyesült Államokba induló illegális migránsok száma, derült ki az Interpol legutóbbi akciójából. Dél-Amerika már az ázsiaiak és afrikaiak számára is ugródeszkát jelent az amerikai állam felé, de a rossz politikai és gazdasági helyzet miatt egyre több latin-amerikai az Európai Uniót célozza meg. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az Interpol november 27-e és december 1-e között 5. alkalommal rendezte meg a türkiz műveletet, amelyben 31 ország hatóságai vettek részt, mondta az Inforádiónak Szajfó Omár, a Migrációkutatóintézet vezető kutatója.
257 csempészt tartóztattak le, és 12 ezer illegális migránst füleltek le. Ők 69 ország állampolgárait képviselték összesen. Immár nem csak Latin-Amerikából érkeznek emberek, hanem nagyon sokan vannak afrikaiak, ázsiai, akik szintén Latin-Amerikán keresztül próbálják megközelíteni az Egyesült Államokat. Immár a kínaiak a harmadik legnagyobb csoportnak számítanak, az elsők a venezuelaiak, majd jönnek az ekvádoriak, és utána tehát a kínaiak. Az embercsempészet központja Brazília, hiszen ennek az országnak 10 országgal van közös határa, ami 16 ezer kilométeren keresztül nyúlik el, nagyon sok esetben nehéz földrajzi terepen, tehát lehetetlen őrizni.
Az amerikai határellenőrzés gyakorlatilag összeomlott, értékelte a helyzetet a kutató.
A belbiztonsági minisztérium, vagyis a Department of Homeland Security a II. Világháború óta eltelt időszak legnagyobb migrációs hullámának nevezte azt, ami most zajlik az Egyesült Államokban. Ők az okok között a COVID által a gazdaságokra gyakorolt nyomást emelték ki, illetve a politikai instabilitást, de látni kell, hogy itt egy amerikai állami szervről van szó, amely természetesen nem fog vádakat, kritikát megfogalmazni a legfőbb vezetője az Egyesült Államok elnöke irányába. Ugyanakkor látni lehet azt, hogy ami most zajlik az Egyesült Államok déli határain, az elsősorban a Biden adminisztráció politikájának köszönhető. Donald Trump 2017 és 21 között tartó elnöksége alatt Mexikóra rákényszerítette az onnan áthaladni kívánó illegális migránsoknak a visszafogadását, elszállásolását, a családokat adott esetben szétválasztották, hogy ne érkezzenek hamis családok, tehát hogy egyedülálló férfiak vagy nők ne fogadjanak fel gyerekeket, ezzel is jogi kedvezményekhez jutva a DNS teszteket vezettek be. A Biden adminisztráció azonban szinte minden ilyen szigorú intézkedés eltörölt, egyedül a Title 42 maradt életben, ami a COVID idejére bevezetett korlátozásokat jelentette, de ez idén májusban szintén lejárt.
Az Európai Unióba is érkeznek latin-amerikai migránsok, tette hozzá Szajfó Omár.
Százas, illetve ezres nagyságrendben érkeznek Venezuelából és Perúból emberek. Európa továbbra is, tehát a földrajzilag közel fekvő régió polgárai számára jelent elsődleges célpontot.
2023-ban 2,5 millió ember érkezett illegálisan az Amerikai Egyesült Államokba, mondta az Inforádiónak Szajfó Omár, a Migrációkutatóintézet vezető kutatója. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Az amerikai republikánus pártban a Harvard Egyetem anyagi támogatásának leállítását követelték. Ez azután történt, hogy a patinás intézmény dékánja egy kongresszusi meghallgatáson nem ítélte egyértelműen a gázapárti tiltakozók zsidó elleni népirtásra felszólító megjegyzését. Svetnik Endre összefoglalója.
A Harvard az Egyesült Államok egyik elit egyeteme, de itt és máshol is az utóbbi években megerősödött a sértőnek vagy a biztonságot fenyegetőnek minősített, de gyakran csak egyszerűen konzervatív nézeteket cenzúrázó woke ideológia. A Hamász által október 7-én Izraelben rendezett vérfürdő után elindult pusztító izraeli katonai akció után tiltakozó diákok egy része antiszemita szólamokat kezdett el hangoztatni, ironikus módon szembe menve korábbi elveivel. Mindezt egyesek az úgynevezett kritikus fajelmélet, a dekolonizáció és a megszállással szembeni ellenállás kifejezésekbe csomagolták, miközben az Izrael létjogosultságát megkérdőjelező a folyótól a tengerig rigmust ismételték. A dolog odáig fajult, hogy december első hetében egy amerikai kongresszusi bizottság elé idézték a Harvard, az MIT és a Pennsylvániai Egyetem vezetőit. Az intézmények elnökeinek egy képviselő nekiszegezte a kérdést.
Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment?
Vajon a zsidók elleni népirtás követelése kezelése sérti-e az egyetemi szabályzatot és magatartási kódexet. Liz McGillnek, a Penn elnökének úgymond nagyon nehezire esett a válasz, írta az eseményről az MSNBC. Olyannyira, hogy immár nem az egyetem elnöke, mivel lemondott. Az 5 órás meghallgatás után Claudine Gay, a Harvard és Sally Kornblatt, az MIT elnöke sem adott egyértelmű választ.
It can be, depending on the context.
Egyikük úgy fogalmazott, hogy minden a szövegkörnyezettől függ, úgymond tiszteletben kell tartani a szólásszabadságot. Gay pedig nem volt hajlandó válaszolni arra sem, büntetni fogja az antiszemita megnyilvánulásokat. A diákszervezetek nála és másoknál is rendszeresen törlik azok előadásait, akik például nem az ő nézeteiket vallják a transz témában. Gay viszont azt az érvet vette elő, amit a radikálisok szeretnek figyelmen kívül hagyni. Mi a nyílt vita, a kutatói szabadság hívei vagyunk, mondta. A demokratákhoz húzó MSNBC az egyetemi vezetők pártját védve megjegyezte, a kérdező képviselő az intifáda szót a népírtás szinonimájaként használta. Továbbá, hogy a kérdező Elise Stefani képviselő Donald Trump elcsalt választások elméletének hívéből és a január 6-ai kongresszusi atak támogatójából vált a zsidóság védelmezőjévé. Meg kell fosztanunk a finanszírozást az amerikai felsőoktatásban tapasztalható rothadástól. A Harvard elnök az ominózus meghallgatás után bocsánatot kért megjegyzései miatt, de ekkora már a donorok, az egyetemen végzettek és a törvényhozók egy része a lemondását követelte. Több mint 70 szenátor, alumnusz és támogató tett közzé ilyen felhívást, de az egyetem vezetése végül egy hete megvédte és megerősítette posztján Gayt. Mint a Telegraph című brit konzervatív lap megjegyezte, a Harvard közel 680 millió dollár pénzügyi támogatást kap a szövetségi kormányzattól, és gyakorlatilag adómentesek 2 milliárd dollár értékű befektetései. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világtükör. Több ezeren tüntettek kedden este Pozsonyban és Szlovákia nagyvárosaiban a kormány közelmúltban hozott intézkedései ellen. A tüntetést azért hívták össze, mert Robert Fico kabinetje előzetes egyeztetés nélkül akarja felszámolni a különleges ügyészséget, amely a legsúlyosabb bűncselekmények vizsgálatával foglalkozik, lényegében szétverni a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökséget és a korrupcióért járó büntetéseket is csökkenteni. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Amíg kedden este Pozsony főterét és a Hviezdoszláv teret forralt bor és sült gesztenye illattal átszőtt karácsonyi áhítat lengte be, addig a pár száz méterrel arrébb található szlovák nemzeti felkelés terén 10 000-nél is többen, egyes becslések szerint 12-15 000-en gyűltek össze, hogy kinyilvánítsák nem tetszésüket Robert Fico kormánya felé. A fővároson kívül további 10 városban vonultak utcára az emberek, mert a Fico kormány meg akarja szüntetni a különleges ügyészi hivatalt, amelynek kulcsfontosságú szerepe van a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben, valamint módosítanák a büntető törvényeket. Pozsonyban ez már a 3. kormányellenes tüntetés volt az elmúlt hetekben, az előző 2 alkalmával más helyszínen gyülekeztek a demonstrálók, akik száma a téli időjárás és a karácsonyi készülődés ellenére növekedett. A tüntetést 3 ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia, a Kereszténydemokrata Mozgalom, valamint a Szabadság és Szolidaritás szervezte. A tömeg a nem fogunk hallgatni Ficót Oroszországba és a Ficót a börtönbe jelszavakat skandálta. A kormány megkísérli lerombolni a jogállamiságot, mondta az egyik tüntető. A felszólalók mindenek előtt a kormány igazságügyi intézkedései ellen emeltek szót. Branislav Gröling volt oktatásügyi miniszter, pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök csatlósának és a szlovákiai maffia fejének nevezte Robert Fico kormányfőt. Erős pillanata volt a pozsonyi tüntetésnek, amikor felolvasták a 2018-ban meggyilkolt oknyomozó újságíró Ján Kuciak és jegyese Martina Kusnyirová családjainak a levelét, melyben az újságíró hozzátartozói arra hívták fel a figyelmet, hogy, mint írták, az államot korábban elrabló erők most újra a jogállam leépítésére törekszenek. Ha szükséges lesz és nem vonják vissza a maffia barát intézkedéseiket, januárban újabb tüntetéseket szervezünk. Látjuk, hogy ezeknek van értelme, fogalmazott Michal Simecska, a legnagyobb ellenzéki tömörülés a Progresszív Szlovákia elnöke. A kedd esti megmozdulások időpontjával nagyjából egy időben látott napvilágot az AKO közvéleménykutató ügynökség felmérése is, amelynek eredménye ugyancsak arra mutat rá, hogy többen elégedetlenek a Robert Fico vezette kormány eddigi lépéseivel, mint ahányan elégedettek azzal. A megkérdezettek 40%-a elégedett a Fico kabinet eddigi munkájával, a válaszadók 47%-a azonban elégedetlen a kormány lépéseivel. Illetően. A felmérésben résztvevők 13%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Ignát Márk. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy hadihajókat küld 10 ország a Vörös-tengerre, ahol az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadók drónokkal és rakétákkal támadják meg a kereskedelmi hajókat, jelentette be a Pentagon. Az egész világgazdaság számára létfontosságú útvonal felszabadításáról van szó, mondta az Inforádió által megkérdezett Közel-Kelet szakértő. Csicsman Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával Herceg Zsolt beszélgetett.
Jemenben kirobbant egy polgárháború 2014-ben az arab tavasz keretében. Ennek a polgárháborúnak az egyik szereplői az úgynevezett húszi lázadók, akik egyébként jemeni síták, sítizmusnak különféle ágai vannak, és ők az egyik ágához tartoznak, ami nem ugyanaz, mint amit egyébként Iránban követnek. Ezek a húszi lázadók felkeltek a kormányerőkkel szemben, és elég sikeresen méghozzá, ugyanis az ország északi terület ellenőrzésük alatt tartják a mai napig. Sőt, mi több, 2015-ben Szaúd-Arábia néhány országgal együtt indított egy nemzetközi hadműveletet a húszi lázadókkal szemben, hogy megvédje a jemeni kormányerőket. Ez nem teljes mértékben volt sikeres. Szaúd-Arábia 2022-ben úgy látta, hogy le kellene zárni ezt a konfliktust. Ezt a húszik pedig alapvetően sikerként értelmezték, és a mai napig a fővárost és jelentős területeket ellenőrzésük alatt tartanak. Amikor ugye kirobbant az izraeli Hamasz konfliktust októberben, akkor éppen egy nem hivatalos tűzszünet volt életben Jemenben. A húszik nem támadták Szaúd-Arábiát, és a szaúd-arábiaiak pedig nem támadták a húszikat, tehát kvázi nyugvópontra jutott ez a konfliktus, úgy tűnt 2022 környékén, hiszen a szaúdiak is belefáradtak a korábbi harcokba, amelyek végső soron közelebb hozták a huszikat az őket támogató Iránhoz.
Irántól kapják tehát a huszik azokat a fegyvereket, amelyekkel megtámadják a tankhajókat?
Nagy részük a fegyvereknek Iránból érkezett, de ezeket tudják módosítani önálló iparral, és jelentős bevételekkel rendelkeznek a huszik, ez egyébként elég fontos. És ugye mivel egy síta szervezetről van szó, azt kell látni, hogy a Hezbollahkal is viszonylag szoros kapcsolatba kerültek az elmúlt években, de valóban Irán vált a legfőbb támogatóvá, amit Szaúd-Arábia próbált egyébként kivédeni azzal, hogy blokkád alá vont az emírségekkel együtt kikötőket az elmúlt években, amelyet egyébként feloldottak lényegében 2022-ben, amikor is megelégelték a harcokat, és hát úgy gondolták, hogy inkább tárgyalni kéne valamilyen formában a jemeni kérdés rendezése véget.
Ez egy rendkívül fontos kereskedelmi útvonal. Nagyon nem mindegy tehát, hogy a hajók nem tudnak arra menni, esetleg egy hosszabb, drágább útvonalat kell most választaniuk, ugye?
Ez így van, több társaság is bejelentette, hogy felfüggeszti a Bábel-Mandeb, illetve a Suezi csatornán való közlekedést. Ez jelentős kiesés az egyiptomi állam számára, ami egyébként jelentős bevételeket szokott realizálni a Suezi csatornán való forgalomból. Másrészt pedig jelentős mértékben meghosszabbítja az utat, Afrikát körbe kell kerülni ahhoz, hogy Európába, esetleg Izraelbe jussanak ezek a tankerhajók. A huszik azt jelezték, hogy elsősorban azokat a hajókat fogják megtámadni, amelyeknek bármilyen köze van Izraelhez. Azonban ezt látjuk, az elmúlt napokban nem így történt. Volt olyan norvég szállítóhajó, amely jelezte, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll Izraellel, és mégis támadás érte ezt a hajót. Ez egy jelentős kiesés, és nyilván egyfajta fenyegetettség, hiszen valóban Európában ez az egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal, ahol nem csak tankerhajók, hanem mindenféle kereskedelmi hajó halad keresztül.
Az amerikai védelmi minisztérium bejelentette, hogy 10 nemzet részvételével a jólét védelmezői néven egy akciót indítanak a térségben, hadihajókat küldenek oda. Mit fognak ezek ott csinálni? Csapásokat mérnek a huszi lázadók hajóira, vagy ezeknek elég a jelenlétük ahhoz, hogy elrettentsék a huszi lázadókat?
Egyfajta védőernyőt fognak biztosítani a hajók számára, ami azt jelenti, hogy ahogy láthattuk is egyébként októbertől kezdve, amikor is a huszik rendszeresen lőttek ki rakétákat Izrael állam irányában, ezeket amerikai hadihajók többnyire megsemmisítették Vörös-tenger területén, és egy hasonló misszióra számítanék, amely tehát kevésbé támadó jellegű lesz Jemenben, hanem sokkal inkább kivédeni ezeket a rakétatámadásokat, és biztosítaná ezt a hajóforgalmat a Suezi csatornán, illetve a Vörös-tengeren keresztül. Az, hogy mi lesz Jemenben, én azt egy jóval összetettebb, bonyolultabb kérdésnek látom. Washington egyébként elég komolyan próbált nyomást gyakorolni az elmúlt években Szaúd-Arábiára, hogy a humanitárius helyzet véget állítsa le a katonai beavatkozást a huszik ellen. Most pedig úgy tűnik, hogy ezt a helyzetet a huszik kihasználták saját pozíciójuknak a megjavítására, és hát helyet követelnek maguknak majd egy új jemeni kormányban. Nagyon sokan egyébként a libanoni Hezbollahhoz hasonlítják ezt a szervezetet, amely elképzelhető, hogy akár előbb vagy utóbb, ha lesz egyszer Jemenben átmenet, akkor egy politikai tényezővé is válik, és nem csak egy fegyveres szervezet lesz.
A jemeni helyzetnek tehát nyilvánvalóan legfeljebb középtávon, de inkább hosszú távon lesz megoldása, de rövid távon a Vörös-tengeren ennek a nemzetközi összefogásnak az erői gyorsan rendet fognak tenni az erőviszonyok ismeretében?
Hát én azért tartok attól, hogy nyilván ez most egy ilyen pszichológiai bizonytalanságot teremtett számos üzleti vállalat kapcsán. Azért gondoljunk bele, hogy az a rizikó, hogy támadás ér egy hajót, az egy elég komoly kihívás. Én azt gondolom, hogyha egy ilyen be fog következni, és mondjuk találat ér egy hasonló hajót, nem vagyok benne biztos, hogy visszatérnek maradéktalanul ezek a hajók a Vörös-tenger térségébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak ideig óráig jelenthet megoldást, hiszen ameddig jönnek a rakéták, addig ez a fenyegetettség ott lesz. Jelen pillanatban pedig úgy tűnik, hogy a huszik azok meglehetősen Iránhoz hasonló ideológiát használnak, és korábban egyébként nem volt jellemző, hogy Izrael ellenes vagy palesztinok melletti nyilatkozatokat adnak ki, most pedig október óta teljes egészében úgy látjuk, hogy hát vannak szervezetek, amelyeknek érdeke, hogy legyen regionális eszkaláció, és a huszik mindenképpen közéjük tartoznak, akik tehát szeretnének egyfajta regionális eszkalációt látni.
Világtükör.
A 2021-es berlini szövetségi választás részleges megismétlését rendelte el a Német Alkotmánybíróság. Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük.
2021-ben, szeptemberben nem csak szövetségi parlamenti választást tartottak Németországban és Berlinben, hanem Berlinben tartományi választás is volt. Továbbá helyi tanácsokat is választottak, ugye helyi képviselőtestületeket is, plusz még egy népszavazás is volt, és még a berlini maraton egy nap került megrendezésre, és óriási káosz alakult ki. Nagyon sok szavazópolgár nem kapott szavazólapot, várni kellett, sorok alakultak ki, rossz szavazólapot kaptak, helyenként olyanok szavaztak, akik erre nem voltak jogosultak, és a berlini tartományi bíróság már korábban elrendelte a tartományi választás megismétlését. Ez komplett megtörtént, ugye ez év február 12-én. Most viszont a szövetségi alkotmánybíróság elrendelte, hogy a szövetségi parlamenti választásnak a berlini részét is részben meg kell ismételni. Az összesen 2256 szavazókörből 455-ben újra kell voksolni jövő év február 11-én.
Ráadásul az akkori szabályok szerint kell megtartani ezt a szavazást, mert ezek azóta változtak. Ez mit jelent, vagy mit tesz ez?
Ez azt jelenti, hogy azok a jelöltek indulhatnak, és azokat a jelölteket kell megint felállítani, akik már 2,5 évvel ezelőtt jelöltek voltak. Senki más új jelölt nem kerülhet fel rá. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy azóta viszont a pártpreferenciák nagyot változtak Németországban, és Berlinben is nagyot változtak.
Szóval nagyon más lehet a mostani eredmény, mint az akkori volt?
Igen, nagyon más lett, főleg ugye a szövetségi szinten kormányozó szociáldemokraták, zöldek és liberális FDP gyengülhet, a CDU meg az AfD erősödhet. Sőt, a CDU főtitkára Carsten Linnemann már kijelentette, hogy ez egy plebiszcit lesz a szövetségi kormány munkájáról, és egy stopptáblát akarnak mutatni a jelzőlámpa a koalíciónak, azaz Németországban megint egy kampány kezdődik, 500 000 szavazó körülbelül szavazásra jogosult, és el fog dőlni, hogy tényleg igazak azok a tendenciák, amely szerint a CDU meg az AfD erősebbnek fog bizonyulni, mint korábban volt.
Azon túl, hogy most ez egy bizonyos szempontból közvéleménykutatási mérés lehet, a Bundestag összetételére ennek mekkora hatása lehet?
Nagy hatása nem lehet, hiszen az volt mindig a nagy kérdés, hogy a balpártnak a közvetlenül megválasztott kettő berlini képviselőinek a széke, az inokhat-e. Ez azért volt releváns, mert a balpárt 4,9%-ot kapott összességében, viszont azáltal, hogy három közvetlenül szerzett egyéni választókörzetet, egyet Lipcsében, kettőt Kelet-Berlinben, ezáltal nem volt érvényes az 5%-os küszöb. Ha most az egyik berlini jelöltjét, egyik berlini képviselőt elveszítené, akkor kiesne a Bundestagból. Ez nem valószínű, ugyanis nagyon csekély számban szavaznak csak azokban a körzetekben, ahol a balpárt nyert. Viszont egy-kettő eltolódás a balpártnál lehet, lehetséges, hogy listáról kevesebb ember kerül be Berlinből, helyette viszont egy másik tartományból csúszik valaki be, azaz lehet változás, de nagy politikai jelentősége ennek valószínűleg nincsen a Bundestag összetételére, inkább jelzés értékű.
Mi történik most Németországban, mert a hetekben beszéltünk arról, hogy még az előrehozott választások is felmerült, ami azért Németországban nem túl gyakori.
Jelenleg a szövetségi kormány, melyet ugye három párt alkot, a szociáldemokraták, a zöldek és a liberális FDP nagy válságban van. Az embereknek a 82%-a elutasítja a kormánynak a munkáját, rossznak tartja a munka teljesítményét, és a kormánypártok együttesen éppen hogy csak 30%-ot érnek el. Az ellenzéki CDU már 31%-nál tart, az AfD 23%. Azaz a kettő ellenzéki pártnak együtt összesen 54-55%-a van. Ez egy rekordérték, nagyon magas a kormány elutasítottsága, és most az a kérdés, hogy esetleg lehetnek előrehozott választások, esetleg a liberális FDP kiszáll-e ebből a baloldali kormányzásból. Ez jelenleg nem túl reális, próbálják valószínűleg végighúzni a ciklust, de a további parlamenti választások következnek 2024-ben, ahol a liberális FDP kieshet a tartományi parlamentekből, akkor elképzelhető, hogy újra értékeli a szerepét a szövetségi kormányban, és akár ki is lép, ezzel kisebbségi kormány, akár egy új kormánykoalíciót előidézve, vagy netántán egy előrehozott választás történik, aminek magas küszöbe van, nehéz ilyet kivinitelezni, de nem kizárt.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Ignát Márk volt, viszont hallásra.